Visszatért a HTC a mobil piacra, és rögtön egy telefonnal tért vissza, ami nem más, mint a HTC U23 Pro. Ez egy picit azért furcsa megnevezés, mert nincsen másik párja, tehát ebből csak Pro készül. Annyira azonban nem Pro, hogy ez egy felső kategóriás telefon legyen, ez egy ilyen jól eltalált középkategóriás mobilnak tűnik, ami kapott egy 120 Hz-es OLED kijelzőt, amely 6,7 hüvelykes, és a hardware pedig kifejezetten friss, mert egy Snapdragon 7 Gen 1 van benne, ami ugye a Qualcomm-nak a középkategória felső részére pozícionált chipsetje, és egy idei chipset egyébként. Van benne 8, vagy igény szerint 12 GB RAM, és van hozzá 256 GB belső tárhely, amit lehet bővíteni microSD-vel, és ha már olyan dolgokról beszélünk, amik ritkák mostanában a telefonokban, akkor érdemes elmondani, hogy 3,5 mm-es jack csatlakozót is kapott az eszköz. Ez így IP67-es védettségű házban foglal helyet, és hát első ránézésre egy teljesen átlagos telefonnak tűnik, ha azonban megfordítjuk a készüléket, akkor egy elég hangsúlyos kamerasziketet fogunk látni, ami négy kamera is üldögél. Hát nyilván, ahogy megszokhattuk, azért ebből a négy kamerából nem mindegyik olyan, amit okvetlenül minden alkalommal használunk, de van egy 108 megapixeles főkameránk, optikai stabilizációval, van egy 8 megapixeles ultraszéles kameránk, ami hát azért inkább középszerű, és van egy 5 megapixeles makrószenzorunk, valamint egy 2 megapixeles mélységszenzor is található itt, szóval, hogy kamerából is sok van, de hát alapvetően a főkamerára fogunk támaszkodni akkor, amikor használjuk. Amit érdemes róla még elmondani, hogy csak egy 4600 mAh-s akkumulátor van benne, márpedig ebben a méretben azért számos gyártó ennél magasabb kapacitású akkumulátorokra képes, viszont el lehet mondani azt is, hogy 30 wattos a gyors töltés, és van benne veszteték nélküli töltési lehetőség 15 watton, ami még mindig a középkategóriában relatív ritkának számít. Egyelőre Tajvanban indul meg a forgalmazás, és hát, hogyha minden jól megy, akkor majd kicsit kijebb lépnek, és remélhetőleg Európába is eljut majd ez a HTC készülék. Ugye egy szoftveres extrája van, amit már most tudunk, hogy van egy új Viverse alkalmazás rajta, ami kompatibilis a HTC Vive XR Elite VR szemüveggel, tehát a HTC egyébként is ugye a Vive-val alapvetően elment ebbe a virtuális valóság irányba, és most megpróbáljuk az ott szerzett tapasztalatokat, tehát szoftveresen legalábbis egy telefonba is beépíteni, és a HTC U23 Pro lehet az első ilyen készülék, ami a HTC-nek ezt a virtuális valóság megoldását, ezt valamilyen formában biztosítja az ügyfeleknek. A HTC-ről ugye azt lehet tudni, hogy ez egy tajvani cég, nagyon sokáig nagyon meghatározó szereplői voltak a mobiliparnak, rengeteg fantasztikus korábbi telefon fűződik a nevükhöz, de egy jó 5-6-7 évvel ezelőtt hát azt lehetett látni, hogy eltévesztették az irányt, és egyre kevesebb új készülékkel jöttek ki, egyre furcsábbak voltak az innovációk, például volt ilyen downpixel innovációjuk, amikor azt mondták, hogy felesleges a sok megapixel, ők 4 megapixel felbontású főkamerát adtak, akkor, amikor mindenki már 12-13 meg 20 megapixelekkel dobálózott, bevezették az érintőgombokat a telefon szélén a hangerőgombok helyett, ami egy teljes mellényúlás volt, szóval sok furcsa döntésük volt az utolsó időszakban, és ennek az lett az eredménye, hogy a HTC hát kiszorult a gyártók közül, és jó pár év eltelt azóta, hogy legutóbb új, és hát olyan szempontból is új, hogy értelmezhető képességű telefon dobjanak piacra. Most az U23 Pro-val talán visszatérhetnek majd a szélesebb körbe ismert gyártók közé, de hogy mennyire lesz meg ez a lendület, és mennyire tart ki, hát azt majd a következő hónapok fogják nekünk megválaszolni. Nem túlságosan fényesek a Samsung eredményei 2023 első negyedévében, mert 18%-ot esett a gyártó összesített árbevétele a 2022 első negyedéves adatához képest, a működési nyereség pedig 95%-ot zuhant, ami egy nagyon komoly visszaesést jelent. Ennek nem nagyon lehet tudni, hogy mi az. Nincsenek igazán egyetlen oka, inkább így fogalmaznék, mert nem csak arról van szó, hogy a kínai piacon teljesen visszaszorultak, hanem arról is, hogy egyébként is a globális értékesítési számok sincsenek annyira magasan, és ez annak ellenére van így, hogy a Galaxy S23 széria egy kifejezetten jól sikerült szériája a Samsungnak, amit egyébként az értékesítési adatok és számok is visszaigazoltak, de ez önmagában nem volt elég ahhoz, hogy hát jobb eredményeket érjenek el, az idei év első negyed évében, és a kínai piacon pedig nagyon-nagyon durván visszaestek, nem tudnak bekerülni a top 5-be sem, miközben ugye az Apple a piac 20%-át uralja, és utána pedig csak kínai márkák érkeznek, mint amilyen az Oppo, a Vivo, a Honor vagy a Xiaomi, és a Samsung nem fért fele az első 5 közé. Hát ez nyilván arra is visszavezethető, hogy a Samsung egy koreai gyártó, és azért mióta a kínai politika és az amerikai politika nincs annyira jóban, és vannak bizonyos korlátozások és embargók, amik hatással vannak a gazdaságra, és nem segített ugye a Tajvannal kapcsolatos helyzet sem. Azóta az Apple-t, hát úgy néz ki, hogy még elfogadják a kínai vásárlók, de a dél-koreai Samsungot azt már sokkal kevésbé, és ez hát eléggé látszik a Samsungnak a kínai számain. Ugyanakkor viszont nem feltétlenül kell aggódnia a Samsungnak, mert hát hamarosan érkezik az új Fold modell széria, ami ugye a Fold 5-öt és a Flip 5-öt jelenti majd, és ezek mellett pedig tableteket és órákat is fognak hozni, méghozzá azon az Unpacked eseményen, ami a korábbi évekhez képest hamarabb kerül megrendezésre, mert eddig mindig augusztusban volt az őszi Unpacked, amit azért csinált a Samsung, hogy szeptembertől elkezdje forgalmazni az itt bemutatott termékeket. Most viszont egy pár héttel előrébb hozták, és az összes pletyka azt mondja, hogy július 26-án lesz majd ez a nagy bejelentés, amikor ugye megmutatják a Fold 5-öt, a Flip 5-öt és a tableteket és az órákat is, és ez azért csinálja a Samsung elsősorban, hogy minél hamarabb piacra is tudja dobni ezeket az eszközöket, és minél hamarabb látszódjanak az értékesítési számokba ezeknek a felső kategóriás telefonoknak az eredményei, már csak azért is, mert hát nyilvánvaló, hogy minél drágább egy telefon, annál nagyobb rajta a haszon is, és hát nyilván a Samsung azt szeretné, hogy ezekből a drága készülékekből fogjon minél több az év hátralévő részében, hogy aztán ugye ez a nyereségességet egy kicsit pozitívabb irányba billenthesse. Plusz, amit mindenképpen még el kell mondjunk, hogy hát hosszú idő után a Google is kijött egy hajlítható telefonnal, ugye ez a Pixel Fold, amiről a múlt heti adásban beszéltünk relatív sokat, és hát a Samsungnak van egy olyan félelme, hogy a Pixel Fold pont azokon a piacokon szerezhet népszerűséget, ahol egyébként a Galaxy Foldok is relatív jól mennek, ugye ilyen az európai piac, és számos nyugat-európai piac, mint amilyen a brit vagy a német piac, ahol a Pixel Foldok is hát elérhetőek lesznek. Ugye Magyarország nem tartozik a Pixel Fold piacai közé, itt nyilvánvalóan mi jobban várjuk a Samsung eszközöket, mert azokat meg is lehet majd vásárolni. Szóval ezek július 26-án érkeznek, és természetesen majd, amikor ez a bejelentés megtörténik, akkor itt a Szenzorban is beszámolunk majd az újdonságokról. Nem csak a Samsung, hanem a Motorola is nagyon erősen készül egy hajlítható telefonnal, sőt, rögtön kettővel is, mert a Razr szériából két verzió fog készülni, és ha minden stimmel, akkor a bemutató hivatalos időpontja június 1, vagyis ez már nagyon nincsen messze, de a Motorola az ugye nem a Fold jellegű irányzatot képviseli, ami ugye ez a széthajtható telefon, hanem ők ugye a Flip jellegű irányzatra ültek rá, ami viszont az összecsukható telefon, vagyis itt arról van szó, hogy van egy hagyományos méretű telefonunk, amit kettébe tudunk hajtani, és így egy kompaktabb formavilágot vesz fel, és a Razr szériának most már hát több verziója is volt piacon, és most fog érkezni az új generáció, de a Motorola úgy döntöttek, hogy válasszuk ketté a kétféle Razr-t, vagy a kétféle képességű Razr-t, és bár ugye a hajlíthatóság és a formavilág meg fog egyezni, de tudásban nagyon nagy lesz a különbség. Lesz egy alapmodell, ami hát egy kicsit visszább is lép a korábbi Motorola Razr-ökhöz képest, mert egy jóval kisebb, egyszerűbb kijelzőt kap majd kívülre, tehát amikor összehajtjuk a telefont és egy ilyen szerence jellegű kialakítást vesz fel, akkor a külső kijelző inkább csak az értesítésekre fog szolgálni, de ezen is lesz két kamera, amivel ugye a fotózást meg lehet oldani. Ebben nagy valószínűség egy középkategóriás hardvert fogunk találni, várhatóan középkategóriás színvonalú kamerákkal. Ugyanakkor viszont ez azt is jelenti, hogy ez lehet, hogy árfekvését tekintve egy vonzó ajánlat tud lenni, mert mindazoknak, akik nem azért keresnek összehajtható telefont, hogy csúcskategóriás dolgokat vegyenek a kezükbe, hanem pont azért keresnek összehajtható telefont, mert nekik elég egy átlagos mobil tudása, de szeretnék, hogyha az divatos lenne és összehajtható, nekik ez a modell ez valószínűleg működhet, illetve lesz egy csúcsmodell is, aminek az lesz a neve, hogy Razr 40 Ultra, és ez pedig hát egyrészt ugye megkap egy csúcs chipsetet, másrészt pedig hát nem csak attól lesz különleges, hogy összehajtható, hanem attól is, hogyha összecsukjuk, akkor a FedLab szinte teljes egészét el fogja foglalni egy külső kijelző, méghozzá úgy, hogy ebbe a kijelzőbe fogják integrálni azt a két kamerát, ami egyébként ugye, hogyha kinyitjuk, akkor hátlapi kamera, de ha összecsukjuk, akkor elulapi kameraként funkcionál, és kvázi az az OLED kijelző, ami kívülre kerül, az körülöleli ezt a két kamerát, és így egy elég egyedi megjelenés biztosít majd a Razer 40 Ultrának. Hát nagyon érdekes lesz, hogy ezek a készülékek ugye mindennapok során mit tudnak, nem kell már sokat várni, hogy bejelentsék őket, hiszen június 1-e a tervezett dátum. Vannak bajok az Oppo-nál. Egyrészt hát arról már beszámoltunk itt, hogy bizonyos bírósági döntések alapján, és ez egy egyelőre a németországi bírósági döntés tekintető véglegesnek, az Oppo értékesítését be kell fejezni a németországi piacokon, ugye az Oppo mobilokat nem lehet ott megvenni, és ennek az az oka, hogy a Nokia beperelte az Oppo-t azért, mert a Nokia úgy gondolja, hogy az Oppo számos olyan szabadalmat használ, ami a Nokiáé, viszont nem fizet értük licenszdíjat, és hát a bíróság megállapította, hogy ez így is van, és hát ennek az a folyamánya, hogy a Németországból az Oppo telefonok hát kvázi ki vannak tiltva a boltok polcairól, ami miatt az Oppo ki is vonult a német piacról. Na most, amikor születik egy ilyen döntés az Európai Unió területén belül, akkor az nem érvényes az összes Európai Uniós államra, viszont egy jó precedens teremt arra, hogyha ugyanez a per elindul más tagállamok bíróságán, akkor ott is nagyon hasonló döntés születhessen, és a Nokia nyilván ezt nem hagyja kihasználatlanul, már Franciaországba be is adták a keresetet, illetve Hollandiában is, és erre az Oppo-nak egyelőre hát az a reakciója, hogy úgy néz ki, hogy Franciaországból is kivonulnak, de nem kell egyébként elmenjünk Nyugat-Európába, hogy hasonló dolgokat lássunk. A magyarországi piacon is nagyon megcsappant az Oppo jelenléte, és hát úgy néz ki, hogy a magyarországi itt lét is egy kicsit zárójelbe került, és bár lehet kapni itthon Oppo telefonokat, de már nincs az a vehemencia, meg nincs az a jelenlét, mint ami korábban volt. Szóval úgy néz ki, hogy az Oppo licenci és szabadalmi okok miatt kiszorulóban van Európából, és ez hát sok problémát okoz nekik, már csak azért is, mert a helyi piacon sem megy nekik annyira jól, mint ahogy ment volna, és itt ugye a helyi piac alatt a kínait értjük, éppen ezért különböző hát költségcsökkentési lépésekre kényszerültek, aminek az egyik legnagyobb áldozata a Zeku egység, ami hát valószínűleg sokaknak nem mond semmit, nekünk sem mondott semmit, amikor először olvastunk róla, pedig ez egy 2019-ben alapított részleg az Oppo-nak, amelynek feladata a saját csipek tervezése volt felső kategóriás Oppo okostelefonokba, és ezek a csipek ezek egyébként ténylegesen be is kerültek ezekbe a készülékekbe, a MariSilicon X, a MariSilicon Y csipekről van szó, az egyik ugye hát alapvetően képalkotásra optimalizált chip, ami ugye a fotózás és a videózás tette jobb minőségűvé bizonyos Oppo telefonokban, és erre láttunk is mi példát az Oppo Find X5 Pro-ban, amit tavaly próbáltunk ki, és ez egy kifejezetten jó kamerás telefon volt, és nemrég pedig ugye a MariSilicon Y-t is bemutatták, ami egy olyan audio chip, ami ugye a Bluetooth szabványnak a különböző módosításaival egy sokkal gyorsabb, sokkal messzebbre mutató, sokkal alacsonyabb válaszidejű és sokkal jobb minőségű audio hangátviteltet lehetővé két eszköz között, és hát nyilván ugye az Oppo betette a chipet egy új telefonba, és ehhez aztán tervezett egy headsetet is, ami ugyanezt a chipet használta, és a két eszköz egymással tök jól együtt tudott működni, de a MariSilicon Y sem nagyon lett abba a korba bemutatva, amikor az európai jelenlét erős lett volna az Oppo-nál, tehát például kipróbálni Európában nem nagyon tudta senki, mert nem hozták be végül is azokat a termékeket, amik megkapták ezt az új fejlesztést. Akárhogy is van, a lényeg az egészben az, hogy ezt az egységet, ami ezeknek a csipeknek a fejlesztéséért volt felelős, ezt az Oppo most beszántja. Hát, ha mindent igaz, akkor 200 szabadalmat levédetett az Oppo ezzel az egységgel, viszont bele is került nekik 1,4 milliárd dollárnyi összegbe, ami azért nagyon sok pénz, és hát ugye nem tudták igazából visszahozni a befektetett árat, mert hogy ugye az értékesítési számok viszont csökkenőben vannak. Egyébként az Oppo-nak a helyzetét nem könnyíti meg, hogy Kínában továbbra is zuhan az okostelefonos értékesítés. 2022-ben 14%-ot estek az eladások, egy évtizede először 300 millió alá eső leszállított darabszámról van szó, és a 2023-as első negyedévben pedig további 11%-ot csökkentek az eladások ugye a 2022-es hasonló időszakhoz képest. Tehát alapvetően az Oppo-nak azzal is szenvednie kell, hogy nem csak hogy az európai piacon kerültek kellemetlen helyzetbe, hanem a saját kínai piacukon is problémájuk van. És ezzel együtt ugye hát az a szituáció, hogy miután a BBK cégcsoport, ami ugye az Oppo-t is tartalmazza, úgy döntött, hogy a OnePlus-t beolvasztja kvázi az Oppo-ba, ezért aztán mindazok, amiket most itt elmondtunk, azok nem csak az Oppo eszközökre vonatkoznak, hanem a OnePlus készülékekre is, aminek mondjuk jó jele az, hogy ugye kint van piacon a OnePlus 11, de igazán Magyarországon nem nagyon lehet hozzájutni, és egyéb nyugat-európai piacokon is hát opcionális, hogy most ez egyáltalán elérhető vagy sem. És ugye szintén a BBK cégcsoporthoz tartozik az a Realme, ami Magyarországon nagyon nagy nekifutással indult el, sőt olyannyira nagy nekifutással, hogy az első hivatalos európai márkaboltot Budapesten nyitották meg, hát más kérdés, hogy az azóta már be is zárt, és a Realme a kezdeti lendületet nem tudta tovább vinni, idén például alig jött ki új telefonjuk, és ami kijött, azoknak is csak kis szelete az, ami Európába eljutott. Tehát annak ellenére, hogy azt lehetett látni, hogy a Realme lesz majd az új Xiaomi, mégsem így történt, és a Realme is visszafogta minden jelenlétét, kommunikációját és marketing tevékenységét az európai piacokon, és akárcsak a BBK-hoz tartozó Oppo, a Realme is inkább a kínai piacon próbál majd jobban érvényesülni. Házilag javítható fejhallgatót mutatott be a Fairphone, és itt azért van több dolog, amiről beszélnünk kell. Egyrészt a Fairphone egy olyan holland startupból kinövő gyártó, amelynek kezdetek óta ez a fenntarthatóság volt a zászlajára tűzve, amit egyébként sok gyártó mindig elmond, de a Fairphone-nál ennek vannak kézzelfogható jelei is. Ők ugye telefonokkal foglalkoznak, telefonokat dobtak piacra elsőként, méghozzá kvázi félig ilyen moduláris készülékeket, ami azt jelentette, hogy ezeket a Fairphone készülékeket, amelyek most a 4-esnél és az 5-ösnél tartanak, ezeket otthon lehet javítani, lehet benne csinálni akkumulátor, csatlakozókat, adott esetben még kamerát is, pont azért, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyoma, és az összes Fairphone készülék az minden erejével azon van, hogy újrahasznosított anyagokból készüljön, meg környezetbarát csomagolásba érkezzen az ügyfelekhez, tehát ez egy ilyen nagyon fenntartható gyártó, és most azt találták ki, hogy hát az audio piacra is lépjenek be, és az audio piacon lehet jelen lenni ilyen TVS fülhallgatóval, ez ugye a True Wireless Speaker-nek a rövidítése, és azokat az apró fülbeilleszthető bluetoothos bigyókat értjük alattuk, mint amilyen az AirPods, meg a Samsung Galaxy Buds és a sok ilyen hasonló termék, de hát ezek ugye annyira pici és aprólékos bigyók, hogy hát a házilagos javítás megoldása az egy kemény dió lett volna. A Fairphone tehát azt mondta, hogy akkor ők csinálnak inkább egy fejhallgatót, vagyis egy olyan pántos megoldást, ami egy nagy szivacsos fejhallgató, de bluetoothos természetesen, és összesen 16 részét lehet cserélni házilag. A fejpántot, a fejpánt csatornáját, a bal meg a jobb fülhallgatókat, a rajtuk levő joystickot, azoknak a takaróját, a gumiharangokat, a pántnak a merevítését és a kábelezését, ezeket mind-mind lehet házilag cserélni, plusz még ugye az akkumulátort is, ami egyébként a füles fejhallgatók élettartalmában általában a kritikus pontot jelenti, mert hát ugye ez fárad el a leginkább, vagy a leghamarabb, és válik tőle a fejhallgató vagy a fülhallgató használhatatlanná, de a Fairphone-nál azt mondják, hogy egyrészt egy olyan akkumulátort tettek ebbe az eszközbe, ami 500 ciklus után is még 80% feletti kapacitással fog rendelkezni, másrészt pedig, hát hogyha mégis kéne cserélni, akkor ezt akár házilag is meg lehet oldani, tehát a Fairphone-nak ez a terméke egyébként Fairbuds XL néven fut, ez most piacra került, nem egy olcsó bigyó, de egyébként pedig egy elég, a papíron legalábbis egy elég korrekt fejhallgatónak tűnik, 5.1-es Bluetooth szabványon kommunikál, APTX, HD-t, AAC-t vagy SBC-t tud hangátvitel szabvány kapcsán támogatni, illetve USB-C típusú csatlakozón keresztül is tud csatlakozni a telefonhoz, 330 grammot nyom, és IP54-es védettséget kapott, van már egyébként hivatalos forgalmazás, a gyártó weboldalán meg lehet nézni, hogy mennyibe kerül ez a termék. Ennyi fért bele a műsor első felébe, most jövünk vissza egy interjúval, és utána pedig egy picit beszélünk még az Ulefonha Armor 20 WT nevű walkie-talkie-s okostelefonról. Maradjanak velünk!